Értek testvéreim, fohászkodjunk. A mi segítségünk jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, amint szól hozzánk Máté evangéliuma harmadik részéből, a harmadik résznek az első 17 verséből. A hosszabb üvegeszakaszt a gyülekezet helyet foglalva hallgassa meg. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk. Viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztelt titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét, a gabonát sűrbe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban próbálta visszatartani őt, és ezt mondta, nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt, engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galambformájában aláereszkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Gyertek testvéreim, válaszoljunk az elhangzott igére, imádkozzunk. Drága mennyatyánk, magasztalunk és dicsőtünk téged, hogy te elküldted a te egyszülött fiadat, értünk. Elküldted közénk, ugyanabban az emberi testben, amelyben mi is vagyunk. Te ő benne jelentetted ki magadat. Ő a te szeretett fiad, akiben gyönyörködsz. És megvalljuk előtted, atyánk, hogy bennünk is gyönyörködtél az emberben, amikor megteremtetted, hiszen képmásodra teremtettél bennünket. És milyen szomorú, hogy mi mégis megtagadtunk téged, hogy engedtük a bűnt, hogy uralkodjon az életünkbe, ami beszennyezi a gondolatainkat, a szavainkat és a cselekedeteinket. És valóban nincs más út te hozzád, mennyi atyánk, mint a bűnbánat, a bűnvallásnak az útja. Amikor megvalljuk, hogy kik vagyunk mi te előtted, hogy nem vagyunk méltók, hogy hozzád jöjjünk, te kegyelmedre szorulunk, és te ezt a kegyelmet mutattad meg a te fiadban, akit értünk adtál halálra. Így árasz ki most is ránk kegyelmedet, hogy még jobban értsük, még jobban ismerjük a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, még jobban értsük és ismerjük a mi váltságunkat ő benne, hogy ebben a szabadításban tudjunk élni és örvendezni. Így légy jelen a te szent lelked által. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok, és amely hiszem, hogy Isten szava hozzátok, megvan írva a rómaiakhoz írt levél 6. részében, az első 4 és a 11-től a 13. versben eképpen. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Eddig Isten írott igéje, a gyülekezet foglaljon helyet. Az elhangzott két ige szakasz Jézus keresztségének története az evangéliumból, és a római levélnek ez a szakasza rámutat arra, hogy a keresztség az a találkozási pont, ahol az egyik részről Krisztus azonosul velünk, a másik részről pedig mi azonosulhatunk vele. Talán mindenki előtt ismerős Erik Kästner két Lottiának a regénye, sok film is készült belőle, amelyben elvált szülők gyermeke ez a két iker testvér, külön elszakadnak egymástól, aztán újra találkoznak, és helyet cserélnek egymással. Egymás bőrébe bújnak, és így játsszák el azt, hogy ők a másik szerepben vannak. Helyet cserélnek egymással, és azt látjuk, hogy Jézus magára veszi a János keresztségét, ebben mintegy helyet cserél velünk. Előre mutat ez az ő golgotai keresztjére. Mit is jelent ez? Ahhoz, hogy ezt megértsük, először azt kell meglátnunk, hogy mit jelent Jánosnak a keresztsége. Miért is keresztelkedik meg Jézus is? János keresztségét a bűnvallás előzi meg. A bűnvallás azt jelenti, hogy kimondom azt, ami az Istennek nem tetsző az életemben, és bánom, megbánom Isten előtt, hogy én ezt tettem, mondtam, vagy gondoltam. Hogyan lenne lehetséges, anélkül bűnbocsánat, hogy nem nézek szembe a bűneimmel? A vallási vezetők megpróbáltak így menni Jánoshoz. Az ő képmutatásukban, felfúvalkodott gőgösségükben megtérés nélkül mentek Jánoshoz megkeresztelkedni. Ők nem akartak szakítani addigi életmódjukkal, és János nagyon keményen szól hozzájuk, de ezért ez a keménység, mert nem akarnak szembenézni, hogy kik is ők. Ők azt gondolták, ők igazak Isten előtt, ők megtartják a törvényt, de valójában becsapták magukat. Ezért János szól hozzájuk, viperák fajzatai, kifigyelmeztetett, hogy meneküljetek az eljövendő ítélet alól, hiszen mindnyájan ez alá, az ítélet alá vagyunk vetve. Aki megtér, az nem csak bűneit bánja, hanem kérdez, mit tegyek? Amikor Jánoshoz odamentek az emberek, bűneiket megvalva, akkor utána kérdezték, mit tegyek? Hogyan változtassak az életemen? Hogyan éljek másként? Sokaknak azt mondta János, akinek két ruhája van, adjon annak, akinek csak egy van. Akinek ennivalója van, ugyanígy cselekedjék. Majd egyen-egyenként másképpen szólt a vámszedőkhöz, mi az, ami nekik kell változtatni, másképpen a katonákhoz, mi az, ami az ő életükbe nem az Isten szerint való dolog. És nekünk mit mond személyesen Isten? Nem tudjuk ezt megismerni másképpen, csak a Szentírásból. A Szentírás mutatja meg, hogy hogyan éljünk, mit cselekedjünk, és mitől tartózkodjunk. És ezt a megtérőnek, annak, aki igazán bánja az ő bűneit, és igazán Istennek adja át az életét, naponta kell megtennie. A megtérés azt jelenti, hogy elfordulunk a régi, istentelen életünktől, vagy a mostani Isten nélküli életmódunkból, és odafordulunk az Istentől kapott hívő, szent élet felé. Erre mutat rá János keresztsége. És rámutat egy nagyon fontos dologra, hogy megtérés nélkül a keresztség semmit nem ér. Nincsen keresztség megtérés nélkül. Aki Jánoshoz ment, az bűnbocsánatért ment oda. De vajon miért megy oda Jézus? Tudjuk jól, hogy Jézus bűntelen volt. Senki nem tudott akkor sem, azóta sem bűnt rá bizonyítani. Ő benne Isten fia lett emberré. És ő Istennek tetsző, neki mindenben engedelmes életet élt. Szent életet élt. Miért veszi hát magára a megtérés és a bűnbánat keresztségét? Azért, mert ő teljes mértékben azonosul velünk. Azonosítja magát velünk. Nem csak magára veszi emberi testünket, és ezáltal egész emberi sorsunkat, hanem magára veszi a mi bűneinket is. Azonosítja magát velünk, az Istentől elszakadt emberekkel, hogy megmentsen minket. És János tudta ezt. Vissza akarta tartani ettől Jézust. Az van az eredeti szövegben, hogy erőszakkal is vissza akarja tartani Jézust. Mert ő tudta, nem Jézusnak van szüksége megtérésre és keresztségre, bűnei bocsánatára, hanem neki, Jánosnak. Pedig azt írja az ige, asszonytól születettek között nem támadt nagyobb, mint keresztelő János. És János mégis tudta, rászorul az Isten bűnbocsátó kegyelmére. János azt mondta, hogy ő vízzel keresztel, de Jézus az, aki utána jön, aki szent lélekkel és tűzzel keresztel. A tűzzel való keresztség az utolsó ítéletre mutat rá. Jézus az az igaz bíró, aki majd ítélni fog eleveneket és holtakat. A szent lélekkel való keresztség pedig az új élet lehetősége. Menekülés ettől az ítélettől. Az új élet Istennek gyümölcsöt termő élet. Nem csak jó élet, nem csak az, amire azt mondjuk, hogy hát jó ember volt, hanem aki ezeket a gyümölcsöket Istennek termi. Istennek ad értük hálát, és az emberek is Istennek adnak érte hálát. Nem csak azt mondják, milyen jó ember volt, hanem tudják róla, ő az Istennek élt. Hogy mindaz a jóság, ami benne van, nem tőle van, hanem Isten ajándéka benne. Aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét, én értem, az megtalálja azt. Jézus elveszítette az életét mi értünk. A kereszten helyet cserélt velünk, hogy a mi bűneink miatt őt sújtsa Isten haragja. nekünk is azonosítanunk kell magunkat vele. Ő azonosította magát velünk, a bűnös emberrel ott a kereszten, helyet cserélt velünk, hogy nem minket sújtson az atyának haragja, hanem őt. Most rajtunk a sor, hogy mi azonosítsuk magunkat vele, hogy tökéletes legyen ez a helycsere. Azt mondja az ige, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Mit jelent azonosítani magunkat Krisztussal? Római levélből hallhattuk, hogy ez a keresztségnek a jelentősége. Mert a keresztség az csak külső jele valami belső történésnek, látható jele valami szellemi történésnek, szellemi alatt értem, hogy Isten szellem, amely rámutat Krisztus áldozatára. Valami történik bennünk, valami, amit Isten nekünk tulajdonít, pedig Krisztus végezte el helyettünk. Azt mondja az igénk, hogy Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába. Azt jelenti ez, hogy együtt temettettünk el vele. Temetés pedig csak halottnak rendeznek. Ez azt jelenti, hogy meghaltunk a bűn számára. Krisztus meghalt a kereszten helyettem, én pedig az ő halálában meghaltam vele együtt. Meghaltam a bűn számára. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. A hívő emberben egy olyan szellemi történés megy végbe, egy olyan kötés történik meg, amely alkalmassá teszi őt egy új, szent életre, és megnyitja számára az utat az üdvösségbe, az Isten jelenlétébe. A keresztség által Krisztus halálába kereszteltettünk, ezáltal meghalunk a bűnnek, amely akadálya a szent életnek és az üdvösségbe való bemenetelnek. Hogy ezt jobban megértsük, képzeljünk el egy házat, ahol mi rabszolgák vagyunk. Rabszolgák vagyunk már a gyerekkorunktól fogva, hiszen rabszolgák voltak a szüleink, és amikor mi megszülettünk, rabszolgaként születtünk ebbe a házba. És van egy gonosz urunk. Egy gonosz úrnak a szolgái vagyunk, aki minden rossz, ocsmány és istentelen dologra rávesz minket. Nem csak rávesz, hanem kötelez minket, hogy megtegyük, mi pedig engedelmeskedünk neki. Csak néhány példát, hogy hogyan jelenik meg ez a gonosz úr a bűn a mai ember életébe. A bűn azt mondja, ígyunk, felejtsük el a problémáinkat, majd ez lesz a megoldás. Vagy azt mondja, hagyjuk ott a férjünket, feleségünket, egy másikért, egy jobbért, egy szebbért, egy megértőbbért. Vagy ne hagyjuk ott, egyszerűen csak flörtöljünk valakivel. Ki se kell lépni a lakásból, ott az internet, azon keresztül is lehet kapcsolatokat alakítani. Vagy azt mondja a bűn, lopjunk. Vagy ha nem, hát csak azt mondja, ne valljuk be az adónkat, nem kell a felsőbbségnek engedelmeskedni. Majd mi eldönthetjük, kinek engedelmeskedünk, kinek nem. Vagy arra biztat minket, kiabáljunk a házastársunkkal, a gyermekeinkkel, mi pedig engedelmeskedünk neki. Vagy azt mondja, ne dolgozzunk. Vagy azt mondja, tiszteljünk más isteneket, a sorsot, a horoszkópot, mai modern kuruzslókat, energiagyógyászokat. Boruljunk le előttük, az ad megoldás, csak egészség legyen, a többi nem számít. De legfőképpen azt mondja, ne vegyük komolyan a hitet. Elég, ha eljövünk a templomba. Nem kell imádkozni, nem kell olvasni az igét, nem kell közösségbe menni, mert arra biztat, hogy ne legyünk személyes kapcsolatban Istennel és a hívő testvéreinkkel. mi pedig engedelmeskedünk, mert rabszolgái vagyunk a bűnnek. Ez az ember problémája. Nem a gazdasági helyzet, nem a politikai helyzet, nem a társadalmi javak egyenlőtlen elosztása itt a probléma, hanem ez a gonosz úr, a bűn az ember problémája. Hogyan lehet szabaddá egy rabszolga? Két lehetősége van erre. Az egyik, hogy megvásárolja valaki, felszabadítja, vagy pedig új ura lesz. A másik lehetőség, hogy meghal, és akkor felszabadul a rabszolgaság alól. És csodálatos módon Jézus Krisztusban mind a kettő megvalósul velünk kapcsolatban. Jézus Krisztus megvásárol minket magának, nem aranyon és ezüstön, hanem drága véren, az ő vérén vesz meg magának. És a római levélben azt olvastuk, hogy meghalunk a bűn számára. Meghalunk Jézus Krisztus halála által. Az ő halála az én halálom is volt. Ez azt jelenti, hogy most már szabad vagyok a bűntől. Szabad vagyok Istent és a felebarátomat szeretni. Egy gonosz kényú rabszolgája voltam, de most meghaltam, így nem úr már felettem. Persze feltetnénk akkor a kérdést, miért vétkezik a hívő ember? Azért, mert a rabszolgatartónkat még nem bocsátották el. Ugyan nem tették ki még a szűrét. Ez majd a fizikai halálunkkal fog megvalósulni. Annak, aki hisz Jézus Krisztusban. A fizikai halálunk, vagy ha Jézus Krisztus visszajön, ami elváltozásunk, az az esemény, amikor végképp kiteszik a szűrét a bűnnek. De addig még egy fedél alatt kell vele élnem. De már nem vagyok a hatalma alatt. Nemet mondhatok a kívánságainak, amelyek a mi kívánságaink is. Nem foghatom rá a bűnre, a bűn volt, a bűntette. Itt a római levélben azt olvassuk, mi adjuk át magunkat a bűn szolgálatára. Mi adjuk oda a tagjainkat, a kezünket, a lábunkat, a szemünket, a szánkat, a bűnnek a szolgálatára, a gondolatainkat. De most nemet mondhatunk ezeknek a kívánságoknak. És engedelmeskedhetünk a mi szerető Urunknak, Jézus Krisztusnak. És kérhetjük az ő segítségét ebből az előző Úrral szemben. Ha Jézus Krisztus behívjuk az életünkbe, és azt mondjuk, Uram, te legyél az Úr, Úr Jézus, te legyél az én Uramnak a vezetője, az irányítója, akkor ott jelen lesz az életünkbe. Akkor már eldönthetjük, hogy kinek engedelmeskedünk? A régi úrnak, aki tönkretesz engem, aki porba dönt egészen a halálig, vagy ennek az új úrnak, aki életet ad, megszentel, és gyümölcsöt teremhet az életem Istennek. Amikor megtérek megbánva a bűneimet, és Krisztus kegyelmére bízom az életemet, akkor megkapom a Szentlélek ajándékát. Ő általa van jelen az életemben, Jézus Krisztus. Ő általa tudok nemet mondani a bűnnek. És nem csak a lehetőséget kapom meg, hanem a parancsot is. Mondj nemet a bűnnek. Add át tagjaidat az igazság szolgálatára az Istennek. Add át a kezedet, a lábadat, a szádat, a gondolataidat, a szemedet. Add át mindent az Istennek. Amikor Krisztus az életünkben van, mert behívtuk oda őt, a mi döntésünk, hogy kire hallgatunk. Ezért azt kell eldönteni, hogy Krisztusé az életünk. Megtörtént már az, ami János keresztségében megtörténik, hogy oda megyünk az Istenhez, bánva a mi vétkeinket, leborulva előtte, és könyörögve az ő kegyelméért, és elfogadtuk már ezt a kegyelmet, amely készen van Jézus Krisztusban. Mert ha az övé az életünk, akkor van lehetőségünk egy új életre. Van lehetőségünk megváltozott emberi kapcsolatokra, van lehetőségünk arra, amire ma azt mondjuk lehetetlen, hogy én megváltozzam, akkor tegyünk vele próbát. Mondjunk nemet a bűnnek a kísértésére, erejét, kegyelmét kérve. Ahol nem benne bíztunk, ott most bízzunk ő benne. Ahol nem szerettünk, ott most szeressünk. Vegyük komolyan, hogy ő azonosult a mi életünkkel. Mi is azonosuljunk az övével. Ámen. Úr Jézus Krisztus, tudjuk, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves te előtted. És ha nem is értjük, mert nem tudjuk a mi emberi gondolatunkkal felfogni, hogy mit is jelentett az, hogy te azonosultál velünk, mi pedig azonosulhatunk veled, csak elfogadni tudjuk, hogy ez valóság, hogy ez törvényszerűség lehet a mi életünkbe. És magasztalunk és dicsőítünk téged, hiszen leginkább az felfoghatatlan számunkra, hogy te emberré lettél. Te a szent és igaz Isten azonosultál velünk, a tőled elszakadt, bűnös, istentelen életet élő emberrel. Te vetted magadra a mi bűneink büntetését. Köszönjük ezt neked, Urunk, és köszönjük azt a nagy méltóságot, amelyre hívsz bennünket, hogy a te életedet osztod meg velünk, hogy azt szeretnéd, hogy mi is olyan életet éljünk, amilyet te éltél, hogy ebben találjuk meg mi is a boldogságunkat, hogy tudunk szeretni másokat, és legfőképpen tudunk szeretni téged. Köszönjük, hogy megnyitottad a menny kapuját számunkra. Köszönjük, hogy kapcsolatunk lehet a mi mennyei atyánkkal, és gyermekekként jöhetünk hozzá, rábízva magunkat. És köszönjük, hogy elküldted a te szent lelkedet, aki erőt ad nekünk a bűn elleni harcban. Így segíts meg bennünket, Urunk! Tisztítsd és szenteld meg a mi életünket egyen-egyenként is, és egy gyülekezetet is, hogy azok a gyümölcsök teremjenek az életünkben és a gyülekezetben, amelyek neked kedvesek, a léleknek gyümölcsei, a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a jóság, a hűség, az alázatosság, önmegtartóztatás. Mert ezek ellen nincsen törvény. Te ezt szeretnéd, Urunk, látni a mi életünkben is. Te munkálkodj bennünk a te kegyelmeddel. És mi hálából szeretnénk odaszánni magunkat egészen neked. Naponta bűnt vallani, amikor rámutatsz valamire az életünkben. Segíts meg ebben is minket. És könyörülj gyermekeiden. Légy gondviselőnk a betegségben. Könyörülj azokon, akik műtétre várnak. Árasz ki rájuk is a te kegyelmedet és szeretetedet. Könyörülj a gyászt hordozókon, hiszen nincsen más valódi vigasztaló, csak a Szentlélek, aki te általad meg tudja vigasztalni a szomorodott szívet. Te áld meg gyülekezetünket, te add a te lelkedet az ige hirdetőinek, a szolgálatot végzőknek. Áld meg népünket és nemzetünket, hogy minél többen jussanak hozzád, térjenek meg gonosz útjaikról, és adják át magukat egészen neked. És mi magasztalunk és dicsőítünk téged, Urunk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.